Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Énekeljük a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát. 329. énekünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még e földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kedves szülők és keresztülők, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy elhoztátok egy kicsiny gyermeket, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt mindenek előtt a keresztség szereztetési igéjére, Jézus Krisztus szavaira, melyeket Máté evangélium a 28. fejezetében olvashatunk, a 18., 19. és 20. versekben. Jézus Krisztus mondta, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig. Ezekben az ünnepi pillanatokban Isten beszéde még a Zsoltárok könyvéből hangzik hozzátok, a Zsoltárok könyve első két verséből, a 112. fejezetnek. Így hangzik ez. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömet talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Mi szülők már csak olyanok vagyunk, hogy szeretnénk a gyermekeinknek minden tőlünk telhetőt megadni. Minden igazi szülő jót akar a gyermekének. Ez a Zsoltár részlet, amelyet most hallottunk, arról szól, hogy még ennél többet is adhatunk mi a gyermekeinknek, illetve kiderül az is, hogy valójában nem mi adjuk, de mégis nekünk szülőknek, családtagoknak fontos szerepünk van ebben. Ez a több, amit a gyermekek megkaphatnak, az Isten áldása. Áldott nemzedékről, áldott emberekről hallottunk ezekből a Zsoltár versekből. De mi is az az áldás? Az áldás az a többlet, amit Isten ajándékként ad valakinek. Amiért nem dolgozott meg, amit igazából nem érdemel meg, amire nem szolgált rá, az áldás az, amit nem lehet megvásárolni, nincs az a pénz, az az összeg, ami meg lehetne venni. Az áldás az, amit az ember nem tud megtermelni, az áldás csak elfogadni lehet. De olyan valami, ami mindennél többet ér, mint amire áldás nélkül eljuthat az ember. Az áldás olyan értékek összessége, amik már itt valóban gazdaggá teszik az embert lelkileg, igazán boldoggá teszik nehéz körülmények között is, sőt, mi több, megmarad a halál után is. Az áldás az igazi érték az életben, és Isten erről az áldásról beszél, hogy ő kész így közeledni hozzánk, hozzátok is. Így olvastuk, boldog az az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsaiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak gyermeke a földön, és a hívek utódai megáldatnak. Benne van ebben az is, hogy mi is hát a mi, vagyis a szülők, a családtagok szerepe mindebben, hogy a gyermek élete igazán áldott legyen. Az, hogy odaforduljunk ehhez az Istenhez, aki ilyen ígéretet tett, az, hogy mi magunk is vágyakozzunk az ő közelébe, az, hogy merjük neki elmondani azt is, ami hiányzik az életünkből, merjünk neki mindent imádságban megfogalmazni, engedjük, hogy ő megajándékozhasson bennünket. Vegyük komolyan az ő szavát, hiszen ő szólt hozzánk a Szentírásban, kijelentette magát egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Megismerhetjük az ő szavát, az ő velünk kapcsolatos tervét és akaratát. Így lehetünk hát eszközök abban, hogy gyermekünk igazán áldott legyen, hogy figyelünk az Úrra, hogy gyönyörködünk, ahogyan a Zsoltáros fogalmazott, az ő parancsaiban, vagyis az ő beszédében, az ő akaratában, hiszen ő jót akar nekünk. Így kívánunk áldást egy kicsiny gyermek életére, és kívánjuk azt, hogy valóban így tudjátok körülvenni őt, hogy Isten használhasson ebben benneteket, és így lehessen az egész család áldott. Ámen. Valljuk meg most együtt ebbe az Istenbe, aki most is megszólított bennünket, vetett hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt. Felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testvének feltámadását és az örök életet. Ámen. Mindezek után egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallgató szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházban a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Másodszor azt kérdezem, így éritek el, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet szín előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt megvalósíthassátok. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, ezért is. Úrunk Istenünk, most mindenek előtt, a kicsin gyermek életéért magasztalunk téged. Téged, akit úgy is megismerhetünk, mint Teremtő Isten, aki alkottad ezt az egész világ mindenséget, aki alkottad a földet, a tengert, mindent, ami azokban és azokon van, és aki embert teremtettél. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te mindent jónak alkottál meg, jónak teremtettél. Köszönjük neked csodálatos tervedet, hogy bevontál bennünket is a te munkálkodásodba. És köszönjük neked, hogy még azután sem fordítottál hátat nekünk, amikor mi emberek függetlenítettük magunkat tőled. Köszönjük, hogy szövetséget kötöttél velünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most ezt a kicsiny gyermeket is befogadod ebbe a szövetségbe, hogy te kész vagy erre, és arra kérünk téged, segítsd a szülőket, hogy tudják valóban úgy nevelni, hogy ő megismerhessen téged. Téged, aki most így fordultál oda hozzá, ezzel a szeretettel. S hadd tudjon majd ő is, akkor, amikor mindezt már fel tudja fogni, meg tudja érteni, szíve szeretetével fordulni oda hozzád. Adj bölcsességet a szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak, adj erőt, hogy tudják kézen fogni, és valóban úgy terelgetni őt, hogy rácsodálkozhasson a te szeretetedre és hatalmadra. Áld meg az egész családot, tőled való tiszta örömökkel, békességgel. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, maradj velük a te szereteteddel, kegyelmeddel. Amen. Emma, keresztelhetünk téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje fel ő szüleinek örömére, Anya Szent Egyházán teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. A 134. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakából. Amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor gondoljunk most elsősorban a kis Emmára.
a mi Isten tiszteletünknek a további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét János evangéliumából, a 11. részből, az 1-től a 6. és a 17-től a 35. terjedő verseket olvasom. Az ige szakasz hosszabb, ezért leülve hallgassuk. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeret, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus akkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült a lelkében, és háborgott. És megkérdezte: hova helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, olyan furcsa látni itt az igében, hogy te sírtál. Sírtál és szomorú voltál, hogy volt barátod, akit szerettél, hogy nem olyan Isten voltál itt lent a földön, akinek nincsenek érzései, aki nem foglalkozik az emberi dolgokkal, a világi dolgokkal, hanem igenis, te foglalkoztál az emberekkel, az érzéseikkel. Urunk, olyan érdekes, hogy Te nem indultál azonnal, hanem késtél. De tudjuk, hogy mindez azért történik, hogy tanuljunk belőle. Hogy meglássuk, hogy hiába késel el egy beteg ember mellől, hiába halad meg, hogyha te ott vagy, akkor abból lehet élet még. Akkor abból még támadhat egészség, támadhat új élet, hogy nálad nincsen veszett helyzet. Urunk, olyan jó ezt látni. És köszönjük neked, hogy bármi van a lelkünkbe, bármit érzünk úgy, ahogy itt Mária, Márta, azt neked el lehet mondani. És te jössz. Lehet késve, lehet nem érsz oda időbe úgy, ahogy mi szeretnénk, de jössz, és ott vagy. Urunk, köszönjük ezt neked, ezt a bizalmat, hogy bízhatunk benned. Köszönjük a kérdéseidet, hogy hiszünk-e benned az új életben. Urunk, megvalljuk neked, hogy igen, hiszünk, de néha nem. És ezért kérünk, hogy adj nekünk hitet, hogy tudjuk hinni, hogy tényleg te vagy az élet és a halál ura is. Így kérünk, hogy te szólíts most meg bennünket ezen az Isten tiszteleten. Te add az üzenetedet a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy növekedjen a mi hitünk benned. Légy itt a te szent lelked által, Urunk, áld meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 226. dicséretünket. 226. dicséretünk így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az ígét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni, János evangéliumából olvasom, az előbb hallott ige szakaszból, a 11. fejezet 35. verséből. Így hangzik: Jézus könnyekre fakadt. Foglaljuk el most a helyünket. Az a hiteles keresztény, aki mindig mosolyog. Hallottuk már ezt a mondatot? Esetleg megrovóan, mert éppen nem mosolyogtunk. És foglalkoztat bennünket a kérdés, hogy akkor most ez a hit mértéke? Hogy tudok-e valóban minden pillanatban mosolyogni? Milyen a hiteles keresztény? Van-e egyáltalán ilyen ember? Egy héttel ezelőtt kezdtünk el ezen a témán együtt gondolkozni, a samáriai asszony története alapján. Mi is lehet a magyarázata annak, hogy a samáriai város lakói hallgattak erre az egyébként általuk megvetett asszonyra, és a szavai nyomán hit támad bennük, és kimentek Jézushoz. Hogyan válhat vonzóvá a kereszténységünk, az életünk? És így vált akkor nagyon beszédessé számunkra ennek az asszonynak a kútnál hagyott korsója. Ez ugyanis arról van, hogy valami más kezdte el őt foglalkoztatni. Más lett számára fontos. Jézus Krisztus, akivel közben találkozott. És hogy mennyire fontos, azt az ott hagyott korson kívül abból is láthatjuk, hogy kész volt bemenni a városba, és az őt lenéző, kiközösítő embereket megszólítani. Szembesültünk egy héttel ezelőtt azzal a kérdéssel, vajon vonzó lehet-e a kereszténységünk, hogyha bennünk nem fedezhetik fel a körülöttünk lévők a Krisztusnak, Krisztus ügyének való odaszánást. Múlt vasárnap azt is láttuk, hogy a samáriai asszony a Jézussal való találkozás következtében már tudta vállalni önmagát zavaros múltjával, botlásaival, szégyenével együtt. A város többi lakója előtt is. Az az ember, mondta a város lakóinak Jézusról, megmondott nekem mindent, amit tettem. Milyen jó lenne, hangzott el múlt alkalommal, hogyha mi is mernénk az állarcainkat letenni, hogy Jézus Krisztus fénye átragyoghasson rajtunk, és mi is sokakat vihessünk oda Jézushoz. De mi jellemzi még vajon a hiteles keresztjént? Most már forduljunk oda a figyelmünkkel a most hallott ige szakaszhoz, amelyet János Evangélium a 11. fejezetéből olvastunk. Az első, amit rögtön válaszként ennek az ige szakasznak az alapján is adhatunk erre a kérdésre, az az, hogy mindenek előtt közvetlen kapcsolata van Jézus Krisztussal. Három testvérről hallottunk, Máriáról, Mártáról és Lázáról. És az utóbbi beteg lesz. Mit tesz akkor a két nő testvér? Üzennek Jézusnak. Úgy tűnik, ez az első, ami eszükbe jut. Nem előzi meg hosszas tanakodás, hogy mi is lenne a legokosabb lépés ebben a helyzetben. Nem kapkodnak fűhöz, fához, nem tanácskozzák meg rokonokkal, ismerősökkel, pedig biztos mindegyiküknek lenne, ahogyan ma szoktuk mondani, valami tuti biztos gyógymódjuk. De miért is fordulnának ezek a testvérek máshoz, éppen most a bajban, amikor egyébként is jó kapcsolatuk volt Jézussal? Lukács evangélista számol be arról, hogy Jézus máskor is járt ennél a családnál. Akkor Márta rögtön elfoglalta a helyét a konyhában, és minden erejét beleadta abba, hogy jó háziasszonynak bizonyulhasson. Mária pedig felismerte a pillanat nagyszerűségét, és oda telepedett Jézus lábaihoz, és hallgatta a tanítását. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Ez az üzenetük most Jézus számára. Egyszerű és lényegre törő. Érdekes, hogy nem nevezik nevén a beteget, hanem helyette csak ezt mondják, akit szeretsz. Nincs az üzenetben tulajdonképpen még kérés sem, egyszerűen csak a tényt közlik, hogy akit szeretsz, beteg. Mert valahogy úgy van az, hogy akihez közel állunk, Annak sokszor nem kell, hogy hosszan magyarázzunk dolgokat. Nem akarják ezek a testvérek előírni Jézusnak, hogy milyen gyógymódot kellene szerintük alkalmazni. Még csak kísérletet sem tettek arra, hogy bármiban is befolyásolják őt. És ott van emögött az a hit, hogy akinek küldik ezt az üzenetet, nagyon jól tudja, hogy mit kell az adott pillanatban cselekedni, hogy mi a valóban helyes. És az a bizalom is ott húzódik mögötte, hogy meg is tudja cselekedni. Van hozzá elég hatalma, hogy annak, akinek küldik az üzenetet, semmi sem lehetetlen. És ez az egész így, ebben a nehéz helyzetben is békességet ad. Ezek a testvérek üzentek Jézusnak. Mi pedig megtehetjük, hogy közvetlenül odafordulunk imádságban az Úrhoz. És az imádság lényege tulajdonképpen a kiüresítés, hogy kirakom magamból mindazt, ami bennem van. És akkor olyasmiket élhetek át, mint egy nagyon kedves történet, szépen megmutatja ezt nekünk, ez a történet az Ószövetségben olvasható, egy édesanyáról szól, akinek nem lehetett gyermeke, de nagyon vágyott rá. Ez volt életének a nagy-nagy keserűsége, hogy hiányzott a gyermek áldás az életéből. Ezt olvashatjuk Sámuel első könyvében, ahol a története van. Lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. De aztán elmentek az Úr házába, az ő szentélyébe, és ott kiöntötte szívét az Úr előtt, és miután imádkozott, elment a maga útjára, és azt már a Szentírásból olvasom megint, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Megvigasztalódott, mert oda tette a fájdalmát Isten elé az imádságban. Most már ott van Isten előtt az ő szüksége, az ő keserűsége, kínja, baja, az egész élete. És az elég ahhoz, hogy megvigasztalódjék, hogy fölkeljen, elinduljon. És ráadásul még biztatást is kap a főpaptól, Élitől, kap egy ígéretet arra nézve, hogy születik majd gyermeke. Mária és Márta is itt, ehhez hasonló lelkülettel üzente meg Jézusnak, hogy testvérük beteg. Milyen a hiteles keresztény? Mi jellemzi? Elmondhatjuk másodikként róla azt, hogy nem tökéletes ember, nem tökéletes, hanem Jézus Krisztus által megtartott ember. Jézusnak a testvéreknél, tehát korábbi látogatásakor, amelyről már itt az igehirdetésben is szóltam, hangzottak el ezek a szavak. Mária a jó részt választotta. És Jézus mondta ezt Mária testvérének, Mártának. És ez is jelzi azt, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolat nem azt jelenti, hogy hirtelen tökéletes lesz az ember, hogy most már mindig jó döntéseket hoz, hogy mindig helyesen viselkedik, hogy soha nem tesz semmi bántót. Azt viszont jelenti a Jézus Krisztussal való kapcsolat, hogy elkezd benne az Úr lelke munkálkodni. És hogyha engedjük ezt, ha belesimulunk a kezébe, akkor megújító, tisztogató, csiszoló munkája következtében magához, Jézus Krisztushoz válhatunk hasonlókká. De ez egy folyamat itt az életünkben. És ezt a jó munkát ígérete szerint Jézus Krisztus elvégzi, befejezi a Krisztus Jézus napjára, így olvashatjuk Szentírásban, és ebben is benne van az, hogy itt most még nem leszünk tökéletesek, de ebben a csodálatos folyamatban lehet benne az életünk, hogy most még vannak fogyatékosságaink, lehetnek szánalmas lépéseink, vétkezünk. Azonban azt is észre kell venni, és nagyon jól tudják mindazok, akiknek kapcsolata van Jézus Krisztussal, hogy viszont ennek a kapcsolatnak az is következménye, hogy már fájnak az ilyen lépéseink és döntéseink, amelyek nem Jézus Krisztus szerint valók. Amikor ráébredünk arra, hogy most vétkeztünk, hogy most megbántottuk őt, hogy most megbántottuk embertársunkat, akkor ott belül valami nagyon fáj. És akkor szeretnénk azt minél hamarabb rendezni az Úrral is, és lehetőleg a másik emberrel is. És az, akinek Jézus Krisztussal ilyen kapcsolata van, az hálával fogadja el a bocsánatot. Hálával tölti el a tudat, hogy Jézus Krisztus ezekért a vétkeiért, botlásaiért, rossz döntéseiért is meghalt a kereszten, hogy így is szereti őt, és így is elfogadja őt. Sőt, mi több, még be is vonja ebbe az életet megújító munkájába. Azt láttuk itt a történetben, hogy ez a két testvér bizalommal fordul oda Jézus Krisztushoz. És úgy tűnik, mintha csalódniuk kellene. Jézus ugyanis megkapva az üzenetüket, nem rohan azonnal hozzájuk, sőt, még csak el sem indul. Így olvastuk, hogy két napig azon a helyen maradt, ahol volt. És ezek a nővérek mégsem kezdtek el duzzogni. Mártáról azt olvastuk, hogy amint meghallotta, hogy most már jön Jézus, akkor elébe ment. És amikor ott állt már előtte, akkor kibukott belőle, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És még ebből is valahol a Jézus iránti bizalom érezhető, mint ahogyan a folytatásból is. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, azt megadja neked az Isten. Máriáról, a másik testvérről pedig azt olvastuk, hogy miután szólt neki Márta, hogy itt van a Mester, akkor ő is sietett Jézushoz, és odaérve hozzá, leborult elé. És ebben a mozdulatban benne van az, hogy számomra a történtek ellenére is, hogy te tulajdonképpen elkéstél, annak ellenére is ugyanaz az Úr maradtál. Én tisztellek és szeretlek téged továbbra is. És ez azért is figyelemre méltó, mert az, hogy az ember elfordul az Úrtól, legtöbbször úgy kezdődik, hogy kértem valamit Istentől. Olyan igazán kértem. Szívből kértem. Oda vittem Isten elé. És nem látom a beteljesülését. Nem történt meg az, amiért imádkoztam. És ilyenkor mondja nem egy ember azt, hogy na akkor ebből most elég. Hagy békén, Isten, és én is békén hagylak. A legtöbb ember ilyenkor veszi a sátorfáját, ilyenkor fordul el az Úrtól, ilyenkor jelenti ki azt, hogy ezt én nem csinálom tovább. Nem tudok mit kezdeni az Istennel, jobb, ha nem is kezdek vele semmit, úgysem változik semmi az én gondommal, az én problémámmal kapcsolatban. Ezek a testvérek azonban valami olyasmit tapasztalhattak, amit később Pál apostol a Szentlélek vezetésére figyelve így fogalmazott meg a filippibelieknek írott levélben: semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az imádságnak az ige szerint tehát van egy csodálatos ajándéka és vigasztalása, a lelkünk, az életünk megőrzése az Úrban, az Úrral való közösségben. Hogy tulajdonképpen ő maga, tehát az Úr fordít gondot arra, hogy megmaradjon ez a kapcsolat. Ő őrzi. Ő gondoskodik arról, hogy a vele való szövetségünk továbbra is megmaradhasson. Hogy mégiscsak benne éljük az életünket, és hogy bármilyen körülmények között is megmaradjunk az ő békességében. Látjuk tehát, és ez a harmadik gondolata ennek a történetnek, ezzel a témával kapcsolatban, hogy mi is jellemzi a hiteles keresztényt, hogy Mária és Márta a bajban Jézust hívta, de láttuk, hogy nekik már előtte is kapcsolatuk volt Jézussal. És Jézus megtartotta őket a nehéz helyzetben. Azt is olvastuk azonban, hogy Mária Jézus jelenlétében sírt. Mi gyakran szégyeljük és takargatjuk a könnyeinket. Vannak keresztjének, akik erősnek mutatják magukat, és fogadkoznak, hogy én nem fogok sírni. Nekem nem szabad sírnom, hiszen én már megismertem az evangéliumot, ami azt jelenti, hogy öröm hír. Akkor én hozzám már csak az örvendezés és az újongás illik. A mai kereszténység egy része különösen is így gondolja, és időnként közöttünk is felbukkanó kísértés ez, amivel kezdtem az ige hirdetést, hogy az a hiteles keresztény, aki mindig mosolyog. Mint hogyha nem lenne az igében az is megírva, hogy ideje van a sírásnak. Prédikátor könyve 3. fejezet 4. versében olvashatjuk. De a Bibliában olvashatunk olyan profétákról, királyokról, férfiakról és nőkről, akik életük nehéz pillanataiban könnyekre fakadtak. Egész éjjel könnyekkel áztattam ágyamat. Ez az idézet Dávidtól való. A következő Jóbtól: Istenem, hozzád sír fel az én szívem. Titkon sírni fogok, ezt pedig Jeremiás írta. Kevésségetek miatt áradnak könnyeim, zokogok, értetek. Péter, aki Jézus Krisztus tanítványa volt, keservesen sírt, mert megtagadta mesterét. Pál apostol pedig sok gyötrődés és szorongás között könnyhullatással írt levelet a gyülekezeteknek. Az ilyen könnyhullatás nem jelent síránkozást és Istentől való eltávolodást. Ellenkezőleg, az Isten előtt elhullatott könnyeink fénytörésében Urunkat még nagyobbnak láthatjuk. Nagyon szép példa erre az 56. Zsoltár, amelyben arról van szó, hogy Dávid királynak menekülnie kell, mert Saul üldözi őt. A pusztába menekül, barlangban húzódik meg, és ebben a reménytelennek tűnő helyzetben kéri az Urat, szedd tömlődbe könnyeimet. És ezzel kapcsolatban Luther Márton reformátor a következőket írta: vajon nincs Istennek más dolga, mint hogy Dávidnak a menekülésben, a pusztában ejtett könnyeit számon tartsa? Vajon nincs egyéb gondja Istennek a világ kormányzásával, még a könnyeket is számon tartsa? És mégis ez a valóság. Igen. És akkor még nem is néztük meg azt, nem is gondoltunk arra, amiről most olvastunk, hogy Jézus mit szólt Mária sírásához. Vajon helyre tette őt? Azt mondta neki, hogy most aztán szedd össze magad, Mária? Megszedte őt? Netán azokkal a szavakkal, hogy engem is szégyenbe hozol, hát mit fognak rólam gondolni? Hogy az én követői milyen gyengék? Ezek szerint ilyen kevés hatalmam van? Nem hangzott el semmi ilyen. Ellenkezőleg az áll az evangéliumban, hogy Jézus könnyekre fakadt. És ebből pedig világossá válik, hogy milyen Isten is az, aki magát kijelenti a Szentírásban, akinek a beszéde a Bibliában előttünk van, aki Jézus Krisztusban eljött ide a földre közénk. Világossá válhat számunkra az, hogy mennyire együttérező ember teremtményeivel. Vajon olvashatunk-e ilyesmiről, akár csak más vallásoknak az irodalmában, hogy ilyeneket tett volna, mint amiket Istenről olvashatunk. Istenről, akiről az Ószövetségben olvashatjuk, hogy megszánta az egyiptomi fogságban lévő népét, és kiszabadította őket. Vagy aki, így mint itt az evangéliumban előttünk áll, együtt sír a sírókkal. Aki így áll oda Mária és Márta mellé. Hát ezelőtt, az Úr előtt ne lehetne sírni. Éppen, hogy kőszívűek ne legyünk, akik a bajok láttán nem tudnak megrendülni, hanem tudjunk inkább, mert szabad nekünk sírni bűneink miatt, de szabad egyházunk és népünk felett is a nehéz helyzetekben. Mert az ilyen könnyek, azok azt jelzik, hogy Isten már munkálkodhat bennünk, hogy megtisztíthat, és aztán azt is megtapasztaljuk, hogy megvigasztal, és szolgálatra készít elő. Így lehet hát igaz az, ha közvetlen kapcsolatban vagyunk az Úrral, hogyha megtarthat bennünket az Úr így, mert mi imádságban oda viszünk mindent elé. Az, amit a Szentírásban másik helyen így olvashatunk, hogy mint a csillagok fényhetünk. Legyen hát ez igaz ránk az ő kegyelméből. Amen. Négyszázhuszonötödik dicséretünket keressük meg, és a harmadik verszakát énekeljük el. 425. énekünk harmadik verszakát énekeljük. Ó Ábrahám Ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm útamon ez vezessen. Thank you. Áldunk és magasztalunk, Urunk, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy Te emberré lettél, hogy vállaltad a mennyei Atyától, mindenható Istentől kapott küldetésedet. Lejöttél ide a földre. Áldunk és magasztalunk azért, Urunk Istenünk, hogy Te ilyen vagy, hogy olyan Úr vagy, aki ennyire együtt érzel velünk, ennyire ismersz bennünket. Ismersz, hiszen Te teremtettél, de ismersz ezért is, mert tudod, mit jelent embernek lenni. Hiszen átélted a veszteség okozta fájdalmat is többek között, s mennyi kint és szenvedést, megaláztatást, lelki fájdalmat éltél át a kereszthez vezető úton és ott a kereszten, Jézusunk. Köszönjük, hogy mi előtte dönthetjük ki a szívünket, aki ilyen Isten vagy. Köszönjük, hogy emberré lettél, hogy mi is emberek lehessünk, olyan emberek, amilyeneknek Te elterveztél bennünket. Köszönjük, hogy lehetővé tetted számunkra a hozzád való közeledést, hogy kapcsolatba kerülhetünk veled. És köszönjük, hogy ebben a kapcsolatban kiteljesedhet az életünk. Imádkozunk azért, hogy vigyázz arra az üzenetre, arra az igére, amelyet most a szívünkre helyeztél, hogy megmaradhasson ez a hétköznapokban is, hogy formálhasson bennünket, hogy munkálkodhasson a Te lelked általa bennünk a hétköznapokban is. Így kérünk Téged azért, hogy segíts nekünk, hogy mindazokat, akikkel együtt élünk, és még nem a Te utadon járnak, hadd tudjunk oda szeretni, vonzani hozzád. Áld meg így népedet, egyházadat. Áld meg így kérünk mindnyájunkat, légy a betegjeinkkel. Értük is imádkozunk, hogy tudjanak odafordulni nehéz helyzetükben hozzád, hogy lehess áldott orvosuk. Vigasztald meg a megszomorodott szívűeket. Légy azokkal, akik reményt vesztettek, hogy meglátva Téged, hadd nyerhessen az életük új lendületet. Kérünk Téged, hogy maradj velünk mindnyájunkkal továbbra is a Te kegyelmeddel. Amen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig figyeljünk együtt a gyülekezetünk életéről szóló híradásra. Mindenek előtt hadd számoljak be arról, hogy pénteken este 7 órától csodálatos zenei élményben lehetett részünk az egyházközségünk által szervezett orgonahangversenyen. András Lívi Németországból érkezett orgonaművész játszott az evangélikus templom orgonáján. Utána kaja és sütemény mellett még beszélgethettünk. Most szeretném megköszönni a süteményeket, azoknak a fáradozását, akik hozzájárultak az együttlétünkhöz süteménnyel, és mindazoknak a munkáját is, akik a szeretett vendégséget előkészítették, és utána rendet tettek. Köszönet érte! Szeretettel várunk mindenkit gyülekezeti alkalmainkra. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz itt a templomban. Pénteken este 6 órára a fiatalokat várjuk bibliaórára. 7 órától pedig bibliaköl lesz. Egy hét múlva vasárnap is összegyűlhetünk itt az Isten házában. 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben gyermekórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségben. Presbiter testvérek számára hirdetem, hogy holnap este az istentisztelet után tartunk egy rövid megbeszélés gyűlés, tehát szeretettel várunk minden presbiter testvért erre a gyűlésre. Hittanús gyermekeink számára a tanévnyitó istentiszteletünket egy hét múlva, tehát szeptember 23-án délután 4 órától tartjuk itt a templomban. Nagyon kérjük a testvéreket, hogy imádságainkban gondoljunk a gyermekekre és az ő családjaikra is, és egyáltalán a hitoktatásra, annak szervezésére. Legyen Isten áldása ezen is. Szeptember 30-án délután 4 órai kezdettel számolunk be nyári gyülekezeti csendeshetünkről az ott készült képek, felvételek segítségével, szeretett vendégség keretében. Erre is minden kedves testvért hívunk és várunk. Hirdetem azt is örömmel, hogy október 1-e és 4-e között esténként fél hét órai kezdettel evangelizációs istentiszteletek lesznek itt a gyülekezetünkben. Sebestyén Győző Fóti lelkipásztor hirdeti mindegyik esteit közöttünk akkor Isten igéjét. Kérem a testvéreket, hogy a hírt vigyük el, és hívogassunk másokat is az evangelizációs hétre. Október végére szeretnénk a gyülekezeti hírlevelünknek egy újabb számát megjelentetni, de ehhez még kérünk a testvérektől írást, akik úgy érzik, hogy van miről írniuk, a csendeshetünkről például, illetve arról, hogy hogyan is tapasztalták meg Istennek a jelenlétét, hatalmát, szeretetét mondjuk az elmúlt időszakban, akkor kérjük, hogy ragadjanak tollat, írják le mindezeket, és aztán ezeket az írásokat hozzák el, hogy közös, meggazdagító élményünk lehessen ez is. Októbertől újra elkezdődnek a konfirmációs előkészítő alkalmak is. Tudjuk azt, hogy tavasz végén állt meg itt egy csoport, és tett vallást a hitéről. Most újabb gyermekeknek lesz lehetőségük a konfirmációs előkészítők keretében megismerkedni az Úrral, az ő beszédével, de arra kérem a testvéreket, hogy ennek a hírét is vigyük el, és hívogassunk gyermekeket, akárha a rokonság körében ismerősök között vannak ilyen gyermekek, tehát 12 éves kor, illetve 12 éves kortól fölfelé. Ez az a korosztály, amelynek a tagjait szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Azzal, hogy az elmúlt vasárnapi felsőpénzünk 33.300 forint volt, isteni legyen a dicsőség mindezekért az adományokért is, és emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényére célettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Végül pedig Molnár Sándor beosztott lelkipásztorunkhoz fordulok, ugyanis talán a gyülekezetből tudják már néhányan, hogy ő el fog menni külföldre ösztöndíjasként Németországba. Én szeretném megköszönni most ebből az alkalomból az eddig végzett munkáját, szolgálatait, és áldást kívánunk a következő igével, Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első néhány verse ez. Így hangzik, ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Kívánunk sok-sok áldást a következő időszakra, és ezt, hogy valóban tudjál fölnézni az Úr Jézus Krisztusra mindenféle körülmények között. Most pedig a 294. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. 294. dicséretünk mind három verszakát énekeljük tehát, az utolsó verszakot majd fennállva. Jézus vígasságom, estekelve várom áldó szavadat, a te jelenléted megvitámít, éltet, bátor szívet ad. Így kezdődik ez az énekünk. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.